11. Egy férfi várakozott egy fapadláson az erőd árnyékában, ujjai aggódva doboltak a széles asztalon. Mögötte galambok borzolták tolaikat. A férfi ideges volt. Lépéseket hallott kintről, keskeny tőreért nyúlt. Káromkodott, majd gyapjú nadrágjába törölte izzadt tenyerét. Belépett egy második férfi, becsukta az ajtót és leült a másikkal szemben. Az újonnan jött, szólalt meg először. Nos, mi a parancs? Várunk, de a parancs változhat, ha megtudják, hogy Drusz itt van. Egy ember nem számít, mondta az újonnan jött. Talán nem, meglátjuk. A törzsek 5 hét múlva ideérnek. 5? Én azt hittem. Tudom, felelte az első. De Ulrik elsőszülöttje meghalt. Leesett egy ló. A temetés 5 napig tart, és ez rossz ómen Ulriknak. Rossz jelek nem állíthatják meg a nadír hordát, hogy elfoglalja ezt a düledező erődöt. Mit tervez, Drusz? El akarja zárni az alagutakat. Egyelőre ennyit tudok. Gyere vissza 3 nap múlva, mondta az első férfi. Elővett egy apró papírost, és jegyzetelni kezdett. Homokot szórt a tintára, megfújta, majd ismét elolvasta, amit írt. Haláljáró itt van. Alagutak lezárva. Közhangulat jobb. Talán meg kellene ölnünk Drusz-t, mondta a másodikként érkezett, és felállt. Ha parancsot kapunk, szólt az első. Előbb nem. 3 nap múlva találkozunk. Az ajtónál megigazította a sisakját, visszatolta a köpenyét a válljelzésére. Drenai Dán volt. Gilead Kul összekörnyedten feküdt Eldibar konyhájának fala mellett a rövidre nyírt füvön, kapkodta a levegőt. Sötét haja csomókba tapadt, izzadság csepegett a vállára fürtjeiből. Oldalra fordult, felnyögött az erőfeszítéstől. Minden izma fájt. Harmadszor versenyeztek ő, Bregan és a Karnak csapat 48 másik katonája más csapatokkal. Átfutottak az első és a második fal között, fel a csomozott kötélen a következő falhoz, fel a kötélen, rohanás a következő falhoz. Végtelen, értelmetlen kín és erőfeszítés. Csak a haragja tartotta benne az erőt, különösen az első fal után. A fehér szakállas vén fattyú végignézte, amint 600 másik embert megelőzve ért a falhoz, halálosan fáradtan a teljes páncélzatban. Elsőként. És mit mondott? Tántorgó öreg ember után tántorgó vénasszonyok futnak. Le ne feküdj, fiam! Tovább a 3-as falhoz! És nevetett. Gilead meg tudta volna ölni. Lassan. Az 5. nyomorult napja futottak, másztak, harcoltak, házakat bontottak, végig hallgatva a tulajdonosok hisztérikus átkozódását, talicskával hordták a törmeléket az első 2 fal alagútjaiba. Éjjel-nappal dolgoztak. Halálfáradtak voltak. És az öreg? Tovább dolgoztatta őket. Ijászat, dárdavetés, kardvívás, tördobás, birkózás biztosította a kemény munka szünetében, hogy kevesen látogatták az erőd melletti kocsmát. Az átkozott légiósok igen, zord mosollyal csinálták végig a gyakorlatokat, megvetően tréfálkoztak a földművesekkel, akik nem bírták tartani velük a lépést. Dolgoznának csak 18 órát a mezőn, gondolta Gilead. Fattyak! A fájdalomtól nyögve ült fel, hátát a falnak vetette és a többieket nézte. Még volt 10 perce és ismét rákerült a sor, hogy megtöltse a talicskákat. Hordágyvívők futottak a téren, 2-szer olyan nehéz köveket cipeltek, mint bármely sebesült lehet. Soknak be volt kötve a keze. Britán bár ordítva nógatta őket. Bregan feleje botorkált és lezuhant a földre. Cseresznye piros volt az arca. Némán egy fél narancsot nyújtott át Giladnak, édeset és frisset. Közberg! Gilead a csoportjukba tartozó másik 8 embert figyelte. A legtöbben csendben feküdtek, csak Midrász öklendezett. Az ostoba meglátogatta az előző éjjel a nőjét a városban, hajnal előtt tér csak vissza, hogy 1 órát aludjon. Most megfizetett. Bregan jól bírta, kicsit gyorsabb lett, kicsit erősebb. És csodák csodája, soha nem panaszkodott. Mi jövünk, Gil, mondta. Gilead az alagút felé pillantott, ahol lelassult a munka. A Karnak csapat más tagjai lassan a részbe lerombolt otthonok felé mozdultak. Gyerünk, fiúk, mondta Gilead. Üljünk fel! Vegyetek mély lélegzetet! Az emberek felnyugtak, alig mozdultak néhányan. Gyerünk! A Kestrian csapat már indul? A fatyuk. Kiled feltápászkodott, Bregant is felhúzta. Sorban odament az emberekhez, akik lassan felkeltek és az alagút felé léptek.
Én azt hiszem, meghalok, mondta Midras.
Meghalsz, ha cserben hagysz bennünket, morogta Gilad. Ha a vén disznó még egyszer kinevet...
Pest is rá, mondta Midras. Meg sem izzad, mi?
Alkonyatkor a fáradt emberek elhagyták az alagutakat, elindultak a szállásuk békéje és biztonsága felé. Ráestek a keskeny pritchekre, lecsatolták a melvérteket.
A munka nem zavar, mondta Bale, egy köpcös paraszt a Giladéval szomszédos faluból. De nem értem, miért kell páncélban csinálnunk.
Senki sem felelt. Gilad már majdnem aludt, amikor egy hang elkiáltotta magát.
Karnak csapat! A gyakorlótérre!
Drusz állt a gyakorlótéren, keze a csípőjén, kék szeme a kimerült embereket figyelte, ahogy elővánszorogtak a kaszárnyából. Pislogtak a fákja fényben. Ogun és Orrin mellette álltak. Drusz zordan az alakzatba rendeződő emberekre mosolygott. Karnak 50 embere mellé felsorokozott Kestrian és a Kard csapat is. Csendesen vártak, miféle undorító ötlete támadt megint Drusznak.
Elfuttok a falig, mondta Drusz, és vissza. Az utolsó ember csapata még egyszer fut. Indulás!
Az emberek elindultak, de valaki felkiáltott a tömegből.
És te, kövér ember, nem jössz?
Most nem, kiáltott vissza Drusz. Ne légy utolsó!
Kimerültek, mondta Orrin.
Bölcsötlet ez, Drusz. Bíz bennem, amikor itt az ellenség, keveset alhatnak. Azt akarom, hogy ismerjék meg a határaikat.
Újabb 3 nap. Az első alagút csak nem megtelt, megkezdték a munkát a másodikon. Senki nem éjjenzett, ha Druszt meglátta, a városi nép sem. Sokan elvesztették az otthonukat, sokan a megélhetésüket. Küldöttség látogatta meg Orrint, kérték, hogy hagyjanak fel a pusztítással. Mások úgy vélték, hogy a falak közötti szabad tér azt jelenti, Drusz biztos a nadír győzelemben. Nőtt az elégedetlenség, de az öreg harcos lenyelte mérgét és nem adta fel a tervét. A 9. napon valami történt, ami felbolygatta a kedélyeket. Amikor a Karnak csapat futáshoz gyülekezett, Orrin odalépett Mendárhoz, a parancsnokukhoz.
Ma a csapatoddal futok, mondta.
Átveszed a parancsnokságot, uram? Kérdezte Mendár.
Nem, csak futni fogok. Egy gán legyen edzett.
Magorva csend fogadta Orrint, amikor csatlakozott hozzájuk. Arany és bronz páncéljában kirít a katonák közül. Egész reggel a katonákkal maradt, kötélre mászott, futott, mindig ő volt az utolsó. Amikor futott, néhány ember nevetett, mások gúnyolódtak. Mendár dühöngött.
Ez bolondot csinál magából. És bennünket is nevetségesítesz.
Gilad nem vett tudomást a gánról, kivéve egyszer, amikor átsegítette a melvéden, mert majdnem leesett.
Hadd essen le,
üvöltötte valaki távolabb. Orrin összeszorította a fogát, folytatta, egész nap velük maradt, még a bontásnál is. A délután felé olyan lassan dolgozott, mint a többiek. Senki nem szólt hozzá. Egyedül evett, ahová ő leült, azt mások elkerülték. Alkonyatkor bevánszorgott a szállására remegő izmokkal, páncélban aludt el. Anyában megfürdött, felvette a páncélját és ismét csatlakozott az emberekhez. Csak a kardvívásban remekelt, de akkor is gyanakodott, hogy hagyják győzni. Kihibáztatná őket. Alkonyat előtt 1 órával Drusz megérkezett Hógunnal az oldalán, és Karnak Egel, a kard és a tűz csapatát a második falhoz parancsolta. A párkányzatról szólt a 200 emberhez.
Egy kis verseny, hogy megmozgassátok az izmaitokat, fiaim! 1 mérföld a kaputól a külső kör mentén is vissza. Aki veszít, még egyszer fut. Rajta!
Amikor neki vágtak, egymást lögdösve Hógun előrehajolt.
A fenébe, mondta. Mi a baj?
Kérdezte Drusz.
Orrin.
Velük ment. Azt hittem, tegnap elege volt. Mi van vele, megőrült?
Te is futsz az embereiddel, mondta Drusz. Ő miért ne?
Ugyan, Drusz, miféle kérdés ez?
Katona vagyok, minden nap gyakorlatozom.
De ő?
Nézd már, ő az utolsó. A vesztest nem Orrin eredménye alapján kell meghatároznod.
Nem tehetem. Ez megalázó lenne. Döntött, és én tiszteletben tartom a döntését.
Az első mérföld alatt Orrin 10 lépéssel az utolsó ember után futott, keményen küszködött. Szemét a katona mellvértjének hátára szegezte, eltökélte magát, hogy a távolság nem fog nőni. Összeszorított ököllel futott, nem vett tudomást az oldalát hasogató fájdalomról. Izzadság csorgott a szemébe, fehér lószőrrel díszített sisakja legurult a fejéről. Ettől megkönnyebbült. Másfél mérföld után 15 lépéssel maradt le. Gilad az élen futott, visszapillantott, megfordult, és visszakocogott a kifullott Gunhoz. Hozzáigazította a lépteit.
Figyelj, mondta könnyedén véve a levegőt. Lazítsd el az öklödet, segít a légzésnél. Ne gondolj semmire, csak igazodj hozzám. Nem, ne válaszolj. Számolj. Végy egy mély levegőt, és fújd ki, amilyen gyorsan csak tudod. Ez az. Mély lélegzet minden második lépésnél. Számolj tovább. Ne törődj semmivel, csak a lélegzetet számával. Maradj mellettem.
A hadvezér elé mozdult, ugyanazt a lassú sebességet tartotta, majd egy kicsit gyorsított. Dussza melvéden ült, a célba érőket ügyelte. A karcsú katona magával húzta Orrint. A legtöbb ember befejezte a futást, elhevertek. Még mindig Orrin volt az utolsó, de a tűz csapat fáradt közlegényétől csak néhány lépésre maradt le. A katonák kiáltozni kezdtek a Kulnak. Kárnak kivételével minden csapat őt biztatta. Még 30 lépés. Gilad visszamaradt Orrin mellé.
Mindent bele, mondta. Futás, te hájas kurafi!
Gilad növelte a tempóját, elhagyta a Kult. Orrin összeszorította a fogát és utána lódult. A düh erőt adott neki. 10 lépés és fej-fej mellett futottak. Orrin hallotta a másikat biztató kiáltásokat. A mellette futó férfi is összeszedte magát, arca eltorzult az erőfeszítéstől. Orrin a kapu árnyékába ért, előre vetette magát, a földre zuhant, neki csapódott a tömegnek. Nem tudott felállni, de karok rángatták talpra, a hátát veregették. Levegőért kapkodott. Egy hang szólt hozzá.
Sétálj, segíteni fog. Gyere, mozgasd a lábad.
Mindkét oldalon támogatták, elindult. Drusz hangját hallotta a magasból.
Még egy kör a vesztes csapatnak.
A tűz csapata elindult, most lassan kocogtak. Gilad és Bregan egy kiálló kőhöz támogatták Orrint, leültették. A remegett a lába, de a lélegzetvétele egyenletesebb lett.
Sajnálom, hogy megsértettelek, mondta Gilad. Fel akartalak dühíteni.
Ez apám mindig azt mondta, hogy a düh erőt ad.
Nem kell bocsánatot kérned, mondta Orrin.
Nem, büntetlek meg.
Nem kértem bocsánatot. 10-szer végig tudnám futni ezt a távot, és a legtöbb emberem is. Csak segíteni akartam.
Segítettél? Köszönöm, hogy hátra maradtál.
Én úgy gondolom, nagyszerű voltál, uram, mondta Bregan. Tudom, mit érzel. De mi majdnem 2 hete csináljuk, neked pedig csak a második napot.
Csatlakozol hozzánk holnap? Kérdezte Gilad.
Nem, szívesen tenném, de sok a munkám.
Hirtelen elmosolyodott.
Más részről Pínár jól végzi a papírmunkát, és elegem van abból, hogy 5 percenként tiltakozó küldöttségek kopogtatnak az ajtón.
Igen, jövök.
Javasolatok valamit? Kérdezte Gilad.
Természetesen.
Szerezz közönséges páncélt. Kevésbé leszel feltűnő.
Feltűnőnek kell lennem, mosolygott Orrin. Én vagyok a Gunn.
Magasan felettük Drusz és Hogun megosztozott egy üvegvörös boron.
Tartás kell ahhoz, hogy valaki ma is kijöjjön a tegnapi gúnyolódás után, mondta Drusz.
Igen, azt hiszem, felelte Hogun.
A fenébe, egyetértek veled és bámulom őt. De szívem ellenére, gerincet adtál neki.
E nem adhatsz valakinek olyan tulajdonságot, ami nincsen benne, mondta Drusz. Csak soha nem kereste.
Elvigyorodott, hosszan kortyolt a borból, félig üresen adta tovább Hogunnak az üveget.
Kedvelem Orrint! Kemény legény, mondta Drusz.
Orrin a keskeny ágyán pihent, puha párnák között, kezében agyakupát tartott. Megpróbálta meggyőzni magát, hogy nem dicsőség utolsó előttiként érni a célba. Kudarcot vallott. Soha nem volt sportember, még gyerekkorában sem. Mivel katona családból származott, az apja ragaszkodott hozzá, hogy részt vegyen a hadi időtöltésekben. Jól forgatta a kardot, ez elfogadhatóvá tette az apja szemében a komolyabb hiányosságait. Nem állhatta a fájdalmat. Nem volt képes megérteni, türelmes magyarázatok után sem, hogy Nazredas miért hibázott a Pletti melletti csatában. Eltűnődött, vajon mit szólna az apja, hogy fejest ugrott a földre, hogy megelőzön egy kult. Őrültnek tartaná. A kopogtatás visszahozta a jelenbe. Tessék! Drusz lépett be. Különös, milyen öregnek látszik a legendás fekete ezüst ruhája nélkül. Megfésülte a szakállát, bő újú, csuklónál összefogott fehér tunikát viselt, fekete övvel a derekán. Egy nagy üveg vörös bort hozott a kezében.
Gondolta, mi adnánk egyet, ha ébren vagy, mondta Drusz.
Ő kihúzott egy széket, és megfordította, ahogy Orrin Gantól látta.
Miért csinálod? Kérdezte Orrin.
Mit?
Megfordítod a széket.
Nehezen vetközi le az ember a régi szokásait, még barátok között is. Arcos szokás. Könnyebb felállni, és a támla megvédi a hasadat a szemben ülő férfi fegyverétől.
Értem, mondta Orrin. Mindig szerettem volna Hogunt megkérdezni, de soha nem került rá sor.
Miért vesznek fel emberek ilyen szokásokat?
Például, ha látnak egy barátot törrel a hasában, mondta Drusz.
Hát ezt megértem. Megtanítasz a trükkjeidre, mielőtt a nadírok megérkeznek?
Nem. Tanuld meg tapasztalatból. A megfelelő időben segíteni fogok.
Különös ember vagy te, Drusz. Taníts meg valamit most.
Orrin elfogadta a pohár bort, és hátradőlt a párnákon. Drusz az üvegből ivott.
Rendben,
mondta a csatabárdos férfi, és kiitta a fél üveget.
Mondd meg, miért kapnak az emberek narancsot minden reggel?
Megakadályozza a skorbutot, és jó erőlétet ad.
Frissít és olcsó.
Ez a válasz, találgatta Orrin.
Részben,
felelte Drusz.
A bronzgróf vezette be a narancsot a seregbe. Részben azért, amit elmondtál, részben pedig, mert ha a tenyeredbe dörzsölöd, nem csúszik ki a kardod a markodból, hiába izzad a tenyered. Ha a homlokodra kened, nem csorog izzadság a szemedbe.
Nem tudtam. Tudnom kellett volna. Milyen egyszerű. Mondj valami mást is.
Nem, mondta Drusz. Majd máskor. Elruld el, miért csatlakoztál a közlegényekhez?
Orrin felült. A sötét szemének pillantását Drusz arcára emelte. Nem tartod jó ötletnek?
Ettől függ, mit akartál elérni. Tiszteletet?
Az istenekre, dehogy. Ahhoz már túl késő.
Nem. Te mondtál valamit, amikor kirángattuk az embereket az ágyakból az éjszakai futáshoz. Megkérdeztem, hogy bölcs dolog-e, és azt felelted, hogy meg kell ismerniük a határaikat.
Nekem is.
Soha nem vettem részt csatában. Tudni akartam, milyen az, ha egész napos gyakorlatozás után arra ébred az ember, hogy ismét harcolnia kell. Sok embernek okoztam csalódást. Lehet, hogy ismét kevésnek bizonyulok, ha a nadírok a falat ostromolják, bár remélem, hogy nem. De erősebbnek és izmosabbnak kell lennem. És az leszek.
Rossz ötlet.
Drusz megbillentette az üveget, megnyalta a száját és mosolygott.
Nem. Jó ötlet. De ha egy kicsit jobb a fizikumod, csatlakozz más csapatokhoz is. Megéri.
Megéri.
Majd meglátod.
Láttad ma a grófot? Kérdezte hirtelen Orrin.
Szín szerint nagyon rossz állapotban van.
Nem hiszem, hogy láttam rosszabbat. Nincs magánál. Miért él még? Nem tudom.
Egy órát beszélgettek, Orrin az életéről és a csatákról kérdezte az öreget, mindig visszatért a Skelni csatára és Gorben király bukására. Amikor a vészharang megszólalt, azonnal mozdultak. Drusz káromkodott, eldobta az üveget és az ajtóhoz rohant. Orrin felugrott az ágyról és követte. Drusz átfutott a gyakorló téren, fel az erődbe a dombon, át a kapu alatt, fel a hosszú csiga lépcsőn a gróf hálószobájába. Calverszín az ágy szélén ült, Mendár, Pínár és Hogun társaságában. Egy öreg szolga hullatta könnyeit az ajtó mellett.
Meghalt?
Kérdezte Drusz.
Hamarosan,
felelte Calverszín. Drusz az ágy mellé lépett, leült a törékeny test mellé. A gróf kinyitotta a szemét és pislogott.
Drusz!
Kérdezte gyenge hangon.
Itt vagy?
Itt vagyok.
Jön! Látom! Csukját visel, feketét!
Köbd szemen a nevemben, mondta Drusz,
és hatalmas keze végig simított a gróf homlokán.
Azt hittem, Skeln után, hogy örökké fogok élni.
Végesség, barátom. Megtanultam, hogy rosszabb a halál ugatása, mint a harapása.
Látom őket, Drusz, a halhatatlanokat. A halhatatlanokat küldik ránk.
A haldokló megragadta Drusz karját, megpróbált felülni.
Itt jönnek! Az istenekre, nézd őket, Drusz!
Csak emberek, legyőzzük őket!
Ülj a tűz mellé, kicsi lány, és elmesélem. De ne áruld el az édesanyádnak. Tudod, hogy nem szereti a vérszomjas meséket. Vire, kicsim, nem értheted, mit jelentett, hogy az apád lehettem.
Drusz lehajtotta a fejét, az idős gróf vékony, reszkető hangon tovább beszélt. Hókun összeszorította a fogát, becsukta a szemét, Kálvár Szinna karosszékbe süppett. Orin az ajtó mellett állt, apja sok évvel azelőtti halálára emlékezett.
Napokig védtük a hágót, ellenálltunk mindennek, amit nekünk küldtek. Gyalogság, lovasság, szekerek. A halhatatlanok fenyegetése ott lógott a fejünk felett. Mindig győznek. Drusz az első sor közepén állt, és ahogy a halhatatlanok megindultak felénk, megdermedtünk. Pánik készülődött. Futni szerettem volna, ez az érzése tükröződött minden arcon körülöttem. Ezután Drusz felemelte a bárgyát és felüvöltött. Csodálatos volt. Szinte mágikus. A varázs megtört, a félelem elmúlt. Felemelte a fegyverét, mindenki láthatta és kiáltott. Még most is hallom. Gyertek, dagadt kurva pecérek! Drusz vagyok, és itt a halál! Vire! Vártam rád, hogy még egyszer lássalak. Annyira akartam.
A törékeny test megremegett, elcsendesedett. Drusz lezárta a halott szemeit, megtörölte a sajátját.
Nem kellett volna elküldenie, mondta Kálvár Szinn. Szerette a lányát, csak neki élt.
Talán ezért küldte el, mondta Hógun. Drusz letakarta a sejem takaróval a gróf arcát és az ablakhoz sétált. Egyedül maradt Skeln utolsó túlélője. Az ablak párkányra támaszkodott, mélyen beszívta az éjjeli levegőt. A hold földön túli fényben fürdette a szürke, szellemszerű várat, és az öreg éjszakra pillantott. A feje felett egy galamb körözött, egy padlás felé tartott. Éjszakról érkezett. Megfordult.
Csendben temessék el, mondta. Nem szakítjuk félbe a gyakorlatokat a temetés kedvéért.
De Drusz, ő volt Delnár grófja, villant Hógun szeme.
Ez, mutatott Drusz az ágyra, egy holttest. Már senki. Tedd, amit mondtam. Jeges szívű fattyú, mondta Mendárdán.
Drusz egy hideg pillantását a tisztre vetette.
Emlékezz erre, fiacskám, amikor szembeszállsz velem,